ismeretlen zsoltárok. Főtisztelendő dr. Horváth Endre atya műsora.
Dicsértessék Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, Horváth Endre vagyok, és önök az Ismeretlen Zsoltárok című előadás sorozatomnak egyik újabb adását hallják. A zsoltárokról több alkalommal beszéltem már, és szemügyre vettük a különböző fajta zsoltárokat. Azt hiszem már eddig is láttuk, hogy olyan sok fajta van, hogy az ember úgy nem is gondolná. Tehát igazából annyi fajta zsoltár, ahány fajta imádság van. És az imádságnak a sok színűsége, amivel az Isten színe elő lépünk, az jelenik meg a zsoltárokban is. Azzal a különbséggel, ahogyan beszéltük, hogy a zsoltárokban egészen különleges példaadó módon jelennek meg az imádságok. Olyan módon, ahogyan az Isten szeretné, hogy mi is imádkozzunk. Mai alkalommal a panasz zsoltárokról fogunk beszélni. Egyik zsoltár részlet mondja a következő felszólítást: népem, mindenkor Isten előtt öntsd ki a szívedet. Ez az Isten szín előtt kijönteni a szívünket, ez az, amit kicsit más szóval panaszként tudunk megfogalmazni. A Biblia embere a Szentírásban nagyon sok helyen ténylegesen hallgat is erre a felszólításra, és kijönti Isten előtt mindazt, ami a szívébe van. Ennek a szívemnek, az Isten szín előtt való kijöntésnek a gyümölcsei azok a panasz zsoltárok, amelyeket a zsoltárok között találunk. Ez a megfogalmazás, hogy Isten szín előtt kijönteni a szívünket, ez azért fontos, mert már rávezet bennünket, hogy mi a lényege a panasz zsoltároknak. Úgy találkozni a Jóistennel, hogy kijöntöm mindazt, ami a szívem legmélyében van. Ezt jelenti persze a hála zsoltár is, de a panasz zsoltár az annak a fájdalomnak, félelemnek, nyomorúságnak a kijöntése, ami ugyancsak benne van az ember szívében. Azt kell, hogy mondjuk, hogy a panaszkodás az egyszerre könnyű és egyszerre nehéz. Azért könnyű, mert ha az ember szíve tele van fájdalommal, vagy félelemmel, akkor szinte magától ömlik belőle a panasz. Biztosan mindannyian találkoztunk már ilyen emberekkel, akár mi magunk is voltunk ilyen helyzetben, amikor az ember egyszerűen ömlik belőle mindaz, ami felgyülemlett. Ez a panasz azonban legtöbbször vád az egész világ, a másik ember, sokszor az Isten ellen is. Ez a fajta panasz, ami úgy magától ömlik, az valahol mindig vádaskodik is. Mégis ez a fajta panasz is jó, mert ez a fajta panasz olyan, mint amikor egy sebből kilöködik a genny. Azzal, hogy a genny kilöködik, lehetőség nyílik arra, hogy meggyógyulja a seb. Ha benne maradna, akkor biztos nem gyógyulna. Ugyanúgy, ha a felszínre kerül mindaz, ami a szívemet nyomja, akkor lehetőség nyílik a gyógyulásra. Nem maga az a gyógyulás, csak lehetőség nyílik a gyógyulásra. Ilyen panasz áradatra legjobb példa Jób könyvének az egésze, ami valóban annyira tele van panasszal, sőt váddal is, hogy az istenféli olvasó, amikor olvassa, időnként akár még meg is ijed, hogy lehet ilyesmit kimondani a Jóisten szín előtt. És ennek ellenére, hogy annyira kemény szavakat használ Jób, amikor panaszkodik, ennek ellenére Isten az egész könyv végén megdicséri érte, sőt megáldja érte. Már ez is arra utal, hogy a panasz lehet önmagában csak vádaskodás is, annak ellenére egy olyas valami, amit meg kell fogalmazni, amit ki kell dobni a lelkünkből, ahhoz, hogy lehetőségünk nyíljon arra, hogy meggyógyuljunk. De az igazi panasz, pontosabban az igazi panasz zsoltár, az nem egyszerűen egy ilyesmi, hogy kipanaszkodom magam, hanem egy ima az Isten felé. És akkor, amikor már imádkozom, akkor nem egyszerűen csak vádaskodom, hanem minden érzelmemet, fájdalmamat, félelmemet, nyomorúságomat az Isten kezébe helyezem. És ez a fajta panaszkodás, ez egy magasabb szintű egyértelműen, amikor már imává lesz a panasz, amikor elmondom, az Isten kezébe helyezem a bánatomat, ez már nem egyszerűen csak panaszkodás, és ez már sokszor nehéz. Miért nehéz? Azért, mert nagyon gyakran akadályoz bennünket a szégyen, hogy megvalljam a sikertelenségemet, a nyomorúságomat, a fájdalmamat. Nagyon sokszor a fájdalmunk, meg a félelmeink főleg nem is mindig megalapozottak. De az ember mégse tud vele mit csinálni, hát ezt érzem. Nagyon-nagyon fontos az, hogy kimondjam a dolgokat úgy, ahogy érzem. Nem biztos, hogy az úgy van. De amíg nem mondom ki, addig ez a képzelt félelem, aggodalom is bír pusztítani a lelkembe. Felszínre hozni, megmutatni magamat úgy, ahogyan vagyok. Ez nagyon sokszor akadályozza bennünk a szégyen. Hogyha azt kell megvallanom, hogy gyengébb vagyok, mint aminek szeretnék lenni, törékenyebb, esendőbb hívő, mint amilyennek az Isten elvárja meg, mint aminek szeretnék, az sokszor szégyen. Hogyha el kell ismernem a sikertelenségemet, a tehetetlenségemet, az pedig egyszerűen ijesztő. Épp ez miatt nagyon sokan még az imába is álarcokat vesznek fel. Inkább a jó fiút játszom, mert az sikeresnek tűnik. Azt, amilyen szeretnék lenni. De nagyon fontos, hogy az Isten nem beszél csak az őszinte emberekkel. És ha az őszinteség azzal jár, hogy meg kell vallanom panaszomat, az elégedetlenségemet, a sikertelenségemet, időnként akár az Istennel szembelégedetlenségemet, gondoljunk csak jobbra, annak mind ott van a helye az imában, és csak is ott van. Lehet, hogy később bocsánatot kell kérnünk az Istentől egyes túlmerész kijelentésekért. De még az is rendben van, az, hogy nem mondom ki, ami a szívemben van, az, ami legmélyebben megsérti a jó Istent. A másik, ami miatt gyakran az ember nem mer panaszkodni, mert azt mondja, hogy az Úristen úgyis mindent tud. Hát jobban, mint hogy én tudom a dolgaimat ismerő engem. Nem szükséges őt ezért informálnunk, hogy mi van velünk. De igazából nem is arról van a szó, hogy informálnánk a jó Istent, hanem arról van a szó, hogy miközben panaszkodunk, engedjük, hogy a jó Isten belépjen a szívünkbe. Erre számomra egy nagyon jó példa, egyik evangéliumi részlet, a vérfolyásos asszonyról szó evangéliumi részlet, ami nagyon megkapó elbeszélés. Biztosan mindannyian ismerik a kedves hallgatók, de azért érdemes röviden fölidézni. A vérfolyásos asszonyról szóló történet arról szól, hogy Jézus éppen elindul, egy zsinagóga előjárjának a házához, hogy meggyógyítsa, mint később kiderül, feltámassza annak a lányát, és nagy tömeg kíséri. És a tömegben egy asszony, aki már 12 éve szenved a vérfolyásban, egy betegségben, megérinti Jézust hátulról, pontosabban csak a ruháját. Azzal a meggyőzéssel, hogy elegendő, ha csak a ruháját is megérintem, biztos akkor is megmenekülök. Ez a gondolat, ez, hogy elég, ha csak megérintem, ez mutatja, hogy az asszonynak mennyire mély hite volt. Megérinti az asszony Jézust. De a tömegben hátulról nem meri fölvállalni azt a nép előtt, hogy elmondja a problémáját. A hite nagy, és ez nagyon-nagyon vonzó benne, ugyanakkor viszont mégis a szégyen akadályozza, hogy nyíltan fölvállalja. Megérinti. És Jézus rögtön észreveszi, mondja a Szentírás, hogy erő árad ki belőle, és meggyógyította az asszonyt. És erre megfordul, és azt mondja, hogy ki érintett engem? Az apostolok ott körülötte, azt mondják, hát Uram Jézus, egy hatalmas tömeg kellős közepette vagy. Lögdösnek ide-oda, hogy ki érintett. Az utolsó 5 percben legalább 30-40-en. Mit tudjuk, ki érintett? Minden, sokan. De Jézus azt mondja, hogy körbenéz, hogy ki érintette, mert sokan megérintették ugyan. De igazán, hittel, szívvel csak is az asszony érintette meg. Az összes többi csak fizikailag körülötte volt. És körbenéz, hogy ki az. Márk evangéliumánál mondja, hogy körbenéz is keresi. Máté evangéliumánál rögtön ránéz az asszonyra. De igazából mind a kettő igaz, mert Jézus tudja, hogy ki volt az. Tehát nem kell neki igazából informálnia, de ami miatt mégis hagyja, hogy az asszony szólaljon meg, az asszony vallja be, az azért, mert ezáltal kilép a nyilvánosságra az asszony. Nem arról van szó, hogy az asszony informálja az Úr Jézust, hanem ezen keresztül fölvállalja mindazt, ami ténylegesen történt. És az asszony tényleg előjön, leborul Jézus előtt, és félve, remegve megvallja, amit tett. Azért félve, remegve, mert még mindig benne van a félelem, hogy nem meri megvallani a tetteit. Pedig már meggyógyult. Igazából, kedves testvérek, ez ilyen nagyon szépen mutatja ez a történet, ahogyan bennünk is sokszor dolgozik a szégyen, a félelem. Ami akadályoz az Istennel való kapcsolatunkban is. Ami nagyon sokszor akadályoz abban, hogy kimondjuk panaszunkat, kimondjuk a nehézségeinket. Pedig anélkül, hogy kimondanánk, és főleg az Isten előtt kimondanánk, anélkül a szívünknek a félelmei, nehézségei nem fognak gyógyulni. A panasz tehát, kedves Mária Rádió hallgatók, nagyon is helyén való ima, nem egy felesleges, nem is egy másodlagos valami. Azt gondolnánk, hogy hát a legfontosabb dicsőítő ima, így is van, de a panasz ima, panasz Zsoltár úgy gondolnánk, hogy az nem annyira fontos, mert az csak rólam szól. Ha csak rólam szól, akkor valóban kicsit problémás. De hogyha ezen keresztül kapcsolat jön létre köztem, meg Isten között, egy személyes kapcsolat, ha panaszon keresztül lehetővé teszem az Úr Jézusnak, hogy belépjen az én szívem, az én belső lelkemnek a terébe, és mélyebben hozzá kapcsolódom, akkor nagyon is fontos ez az imaforma. Valahol, tehát ezt kell megértenünk, hogy a panasz soha nem csak rólam szól. Az Isten nem egyszer azért enged megtörténni nehézségeket, mert vágyakozik erre a panaszimára. Arra, amikor az ember, mikor kijönti a szívét, a helyére beléphet a Jóisten. Szeretnék példaként felolvasni ehhez a helyes panasz imához, hogy ezen keresztül is meglássuk azt, hogy mit jelent helyes módon imaként panaszkodni a Jóisten szín előtt. Amikor felolvasom ezeket a panaszokat, az ember tényleg látja, hogy nem egy kifejezés, akár az enyém is lehetne. Nem egy olyan dolog van, amit szinte már a gondolataimból másolt ki ez a Zsoltár. Könnyen megtalálhatjuk mi is benne magunkat, belehelyezve a saját panaszainkat, de a Zsoltár nem csak a panaszkodásra akar segíteni, hanem el akar bennünket vezetni az Istennel való mélyebb találkozásra és kapcsolatra. Amit most elemezni szeretnék, felolvasni igazából, hiszen sok szinte magáért beszél a Zsoltár, csak itt-ott kicsit magyarázni, az a 69-es Zsoltár. Úgy is jelöli meg ez a fordítás, hogy síralom. Így szól a 69-es Zsoltár. Ments meg engem, Istenem, mert a víz már torkomig ér. Belesüllyedtem a mély iszabba, lábam nem talált talajt. A vizek mélyére kerültem, a hullámok átcsapnak felettem. Mit akarnak kifejezni ezek a számunkra kicsit szokatlan képek, hogy valaki a vizek mélyére került? Ez egy korabeli ősi elgondolás, amely úgy gondolta, hogy a föld az egy lapos korong alakú, és azért a mélység, ami a föld felszín alatt van, az mind víz. Tehát aki a mélység vizeibe kerül, az menthetetlenül a pusztulásba került. A föld alatt ott vannak a végtelen özönvíz mélységei, vizek, a káosz vizei, amiből kiemelkedik a föld, mert hát az Isten őrzi és tartja, de jelen van a föld alatt ez a feneketlen iszap, ez a mélység vize, és amikor belesüllyed az ember, ott egészen egyszerűen a halálba, a pusztulásban van. Találkoztunk már más Zsoltárokban is ezekkel a képekkel. Tudjuk, hogy fizikailag nincs így, ma már tudjuk a kozmológiát, hogy másképp néz ki a Föld, de igazából nem is ez a lényeg, hanem az, hogy korabeli elképzeléseknek megfelelően mit fejez ki a Zsoltáros. Hiszen nincs ő a mélység vizeibe, hanem a nehézségek pusztító áradata veszi körül. Mindez csak kép arra, amit ő lelkileg megél. A víz mélyre került tehát, és a hullámok átcsapnak felette. Elfáradtam a kiáltozásba, a torkom bereket, szemem elhomályosul, míg Istenemre várakozom. Ez ismét csak egy gyönyörű kép, amikor azt mondja, hogy addig kiáltoztam, és hívtam segítségül az Istenet, hogy segítsen már. Szinte szíve, lelke mélyéből kiáltozik az Istenhez, de már elhomályosult a szemem is, berekedt a torkom, egyre csak várakozom az Istenre, és az Isten nem jön. Tehát épp ez a gondolat, hogy az Isten nem jön, hiába kiáltozom már mióta. Az Isten, aki hallgat a nehézség közepette. De mindannyian ismerjük ezt az életérzést, legalább egy néhányszor biztos találkoztunk vele. A zsoltáros is megtapasztalja, hogy időnként az Isten hallgat. És akkor elkezdi a panaszkodást. Többen vannak, mint fejemen a hajszál, akik ok nélkül gyűlölnek, akik jogtalanul bántalmaznak, erősebbek, mint tagjaim. Amit el sem vettem, azt kell visszaadnom. A sok-sok gyűlölő, aki bántalmazza, amit el sem vettem, azt kell visszaadnom, tehát jogtalanul, ok nélkül gyűlölik és bántalmazzák. Továbbiban elő fog jönni a zsoltár folyamán, hogy nem tagadja a zsoltáros, hogy neki is vannak hibái, bűnei. De mégis úgy érzi, hogy az, amit az ellenségeitől kap, az jogtalan, mert olyasmiért bántják, amit nem is kapott. És igazából azok a félelmetes, hatalmas, szörnyű vizek, meg a káosz vizei, az nem más, mint ezek az ellenségek, akikkel szembe tehetetlen, és úgy érzi, hogy elmerül a pusztulásba. Istenem, ismered balgaságomat. Vétségeim nincsenek rejtve előtted. Tehát itt már megvaj, hogy igenis vannak vétkeim. Te tudod, jó Istenem. De nem miattam valljanak szégyent azok, akik benned remélnek, seregek ura. Már itt is megláthatóvá válik, hogy igazából a zsoltárost a hite miatt, Isten tisztelete miatt bántják. És azt mondja, hogy ha én szégyent vallok, vétkeztem ugyan, és talán megérdemlem a büntetést, de ez olyan fajta büntetés, ami az emberek részéről jogtalan, és azok, akik hozzám hasonlóan az Istenben bíznak, azok is mind megszégyenülnek velem. Mert a hite miatt üldözik ezt az embert. Nem miattam piruljanak, akik keresnek téged, Izrael Istene. Hiszen miattad viselem az átkot, szégyenpír födi arcomat. Idegenné lettem testvéreimtől, anyán fiai szemében idegenné lettem. Mert a buzgóság emészt a házadért, s ha téged gyaláztak, rám hult a gyalázat. A zsoltáros, akit a hite miatt üldöznek, az úrházáért való, tehát a templomért való buzgósága miatt, és ez miatt még anyám fiai, testvéreim, és úgy tekintenek rám, mintha idegen lennék. A vérségi kapcsolat az ókori keleten valami egészen különleges módon szent volt. De ezen a ponton látszódik meg, hogy a zsoltáros sokkal inkább Istenhez tartozik, mint bárki máshoz. Ezt érzik a rokonságai is, testvérei is, és ez miatt úgy bánnak velem, mintha idegen lennék. Téged gyaláztak, rám hult a gyalázat. Önmagában a zsoltáros azt várná, hogy Isten közbelép, és bár vannak vétkei, és jogosan fedi meg az Isten, de ebben a helyzetben, amikor jogtalanul támadják, tehát Istennek joga lenne őt büntetni, de az embereknek nem. És ebben a helyzetben az Isten megvédi őt, de nem, az Isten hallgat. És így folytatja a zsoltáros, böjtöléssel aláztam meg lelkemet. A böjtel szerettek volna valamit elérni, valamilyen segítséget kiesdeni az Istentől. Böjtöléssel aláztam meg lelkem, de ez is gyalázatommá vált, vagyis nem kapott választ. Vezeklő ruhát öltöttem, és gúnytárgya lettem úgyis nekik. A kapuban ülők ellenem beszélnek, a bor mellett is rólam énekelnek. A kapuban ülők korabeli szóhasználat szerint azok a bíróság. Tehát nem egyszerűen arról van szó, hogy néhány ember kinnül a kapuba és szórakozik, csúfolódik a zsoltároson, hanem a közösségnek a hivatalos emberei arról beszélnek, hogy hogyan tudnák őt tönkretenni. De ugyanakkor még a bor mellett is rólam énekelnek, Ez viszont már a csúfolódásról van szó, hogy akkor is, amikor együtt borozgatnak, akkor is arról beszélnek, hogy milyen rosszul jártam. De én hozzád fohászkodom, Uram, kegyelmed idején, Istenem, nagy jóságodban hallgass meg, segíts rajtam hűséged szerint. Úsz ki az iszabból, ne hagyj elsüllyedni. Ments meg azoktól, akik ártani akarnak. Ments ki a vizek mélyéről engemet, nehogy átcsapjon felettem az ár, s a mélység magába temessen, a szakadék szája ne zárjon be örökre. Hallgass meg, Uram, hisz kegyelmed jóságos, irgalmad bűségében tekints rám. Ne rejtsd el szolgád elől arcodat, bajban vagyok, hallgass meg mi hamarabb. Közeledj lelkemhez, és szabadíts meg, ellenségem miatt ments meg. Ezen a ponton panasz már átfordul egy kérésbe. Igazából a kettő összefügg szorosan. Miután kipanaszkodta magát, akkor alázattal lehajol és kéri az Úristen segítségét. Szívből, mert valóban olyan helyzetben van, ahol az egész élete, az egész lénye forog veszélybe. Ismered gyalázatomat. Szemed előtt vannak mind, akik szorongatnak. Szívem megtört a gyalázattól, zavarom, szégyenem, orvosolhatatlan. Vártam, hogy valaki megszán, de nem akadt senki. Nem volt, aki vigasztalt volna. Ételembe epét kevertek, szomjúságomban ecettel itattak. Itt ismét a panasz tör fel, hogy a zsoltáros arra számított, hogy legalább valaki mellé áll. A szörnyű magány, hogy a nehézségbe senki nem segít. Érthető, hogy nem minden egyes ember támadja zsoltárost. De a legtöbben egyszerűen félnek kiállni mellette, még ha esetleg látják, hogy igaza is van. Nem volt, aki vigasztalt volna. Nem akad senki, aki megszán. És ételembe epét kevertek, szomjúságomban ecettel itattak. Tehát éppen, hogy még rátettek egy lapáttal a fájdalmára. Akkor szomjazott, akkor ecetet adtak neki, amely még csak növelte a fájdalmát. Érthető, hogy ezen a ponton itt nem valódi eseményről van szó, hanem képről. Ez is jelzi, hogy az emberek nemhogy megszánják, hanem még belerúgnak egyszer. Ezért érdekes ez a vers, amit itt olvastuk, hogy ételembe epét kevertek, szomjúságban ecettel itattak, mert már ez a pont is mutatja, hogy a mi szenvedésünk egyik eredménye vagy gyümölcse az az, hogy közösségbe kerülhetünk a fájdalom emberével. Az egyik pont, ami vigasztaló kell, hogy legyen számunkra, az ez. Jézus a végsőkig, a legaljáig kitta a fájdalom kelyhét. Akkor, amikor én is kapok belőle, az érthető módon fáj, a szégyen, a megalázás, az elutasítás érthető módon fáj, de ezzel Jézussal személyes kapcsolatba kerülök. Ez vigasz, hívő embernek igen. Mert nem csak a fájdalom emberével, tehát nem csak Jézussal, mint a fájdalom emberével kerülök kapcsolatba, hanem ez egybe kapcsol a dicsőséges Krisztussal is. Aki minden fájdalom ellenére megőrizte a reményt meg az Istenben vetett bizalmat. A zsoltáros azonban még nagyon nincs ezen a jézusi szinten, és ezért van az, hogy igen-igen kemény szavakkal folytatja, szinte megbotránkoztatóan kemény szavakkal, mert az Úristentől ellenségei számára büntetést, pusztulást kéri. És így folytatja. Asztaluk ezért váljék számukra csapdává, barátaiknak pedig szorító hurokká. Ami jó, szép, a terített asztal, az is váljon csapdává és rosszá. Homályosodjék el szemük, hogy ne lássanak, derekuk örökre veszítse erejét. Árasz királyuk méltatlankodásod, haragodnak tüze emészze őket. Lakóhelyük válik pusztasággá, senki ne tanyázik többi abban. Hiszen azt üldözték, akit tevertél meg, akit megsebeztél, annak okoztak fájdalmát. Igazából azt kell, hogy mondjuk, hogy az, aki rosszat tesz, abban a bűn és a rossz pusztít. És ez, hogy lakóhelyik váljuk pusztasággá, ez megvalósul. De nem egyszerűen azért, mert az Isten bottal veri őket, hanem azért, mert a rossz, aminek odaadták a lelküket, az falja fel őket. amitől egyedül csak az Isten irgalma menthetné meg őket. Annak ellenére, így ahogy megfogalmazza a zsoltáros, igen-igen kemény. Keresztényként a panaszban tudjuk követni a zsoltáros nagyon is. Ezen a ponton Jézus azt fogja mondani, hogy imádkozzatok ellenségeitekért. Nem azt, hogy ne panaszkodjatok ellenségeitekre, de mégis, hogy imádkozzatok értük. Ezen a ponton, amikor végképp kiöntötte a zsoltáros a szívéből mindazt, ami benne van, ezen a ponton elérkezik oda, hogy most már a dicséretnek is helye lehet, és be tudja fogadni az Isten jelenlétét, az Isten adta a reménységet a szívébe. Ugyanis meglepő módon így fejeződik be a zsoltár. Nyomorult vagyok, fájdalommal telve, de segítséged oltalmazzon Istenem. Dicsőítem Isten nevét énekemben, ünnepi hálával magasztalom. Ez jobban tetszik Istennek, mint az áldozati állat, jobban, mint az üsző, amelynek szarva és körme van. A megalázottak látják és örülnek. Nektek, akik keresitek az Istent, éredjen szívetek, mert az Úr meghallgatja a szegényeket, és fogjait nem nézi le. Dicsőítse őt az ég és a föld, a tenger és minden, ami benne mozog, mert Isten lesz szabadítója Sionnak, újra fölépíti majd Júda városait. Akkor, amikor a zsoltáros kiöntött mindent, ami a szívébe van, akkor valahol megkönnyebbül. Igazából nem történt semmi olyan esemény, ami megváltoztatta volna az életének a körülményeit. De azáltal ezt a sok mérget, a sok rosszat, ami folytogatta, ami el akarta pusztítani, azáltal, hogy kiöntötte Isten előtt, azáltal, hogy Istennel egy őszinte párbeszédbe került a panaszkodás által, a panasz zsoltár által, azáltal valahogy a lelke megkönnyebbül. És egyszerre tudja már dicsőíteni is Isten nevét, akin reménységet ad az övéinek. Ha még nem próbáltuk, kedves testvérek, tényleg próbáljuk meg ezt a fajta panasz imádságot, amikor az ember szívből kipanaszkodja magát, és valahol újraéled benne az Isten iránti reménység. Ez az egyik oka, amiért az Isten megenged nehézségeket. Ha eljutunk erre a pontra, akkor mélyebben tudunk találkozni a Jóistennel. Igazából azt kell mondani, hogy valami hasonló zajlik le a Szent Jónásba is. Ott nem a panasz szintjén, de mindaz, ami rossz, azt megmutatom az Isten előtt, álarcok nélkül, kiöntöm a szívemből a mérgező dolgokat, és ezen keresztül újra nyitott és tiszta leszek az Istennel való találkozásra. Tisztelt Mária Rádió hallgatók, a panasz zsoltárokról próbáltunk egyes dolgokat kiemelni, megmagyarázni, hogy miért fontos a panasz. Panaszban az ember úgy érzi, hogy nem a legméltóbbat adja a Jóistennek. És ez így van. A legméltóbb, amit az Istennek adhatunk, az a dicséret. De akkor, amikor az ember szívébe fájdalom, vagy félelem, vagy bármiféle rossz van, akkor nincs más lehetőség, mint azt tenni ki az Isten előtt, ami bennünk van. Az Isten irgalma és nagysága mutatja, hogy Isten nem veti meg a szegényt, akkor sem, ha panaszkodik. És Isten hallani akarja az ő panaszát. Nem azért, mert nem tudja, hogy mi van benne. Jobban ismeri a dolgainkat, meg az ügyeinket, mint mi magunk. Ez egyértelmű. De azáltal, hogy én kimondom a panaszt, kipanaszkodom magam, kivetem a szívemből mindazt, ami fájdalom, még nem oldom meg problémát, de már helyet adok az Istennek, hogy ő belépjen és ő szabadítson. És igazából, hogyha az Isten belép az életembe, arra a helyre a szívembe, amit így ezáltal üresítettem, kiürítettem belőle a fájdalmat, és oda beengedem az Istent, akkor sokkal mélyebben tudom megtapasztalni azt, hogy hozzátartozom. Ez a nagyobbik jó panaszimából. A kisebbik az, hogy Isten ténylegesen meghallgat. Nem mindig úgy, ahogy én akarom, de az Isten hallgat az övére. De még nagyobb jó az, hogy Isten mélyebbre fűzi a vele való kapcsolatunkat. És meg vagyok róla győződve, hogy igazából ez miatt engedi az Úristen időnként, hogy nehéz helyzetbe kerüljünk. Soha nem lenne semmiféle olyan problémánk, ahol így szívből kellene a Jóistenhez kiáltani, akkor sokunkat fenyegetne az a veszély, hogy felszínes marad az Istennel való kapcsolatunk. Ezek a zsoltárok mutatják, hogy itt szívből kell kiáltani. És aki szívből kiált, szívből fölemeli minden gondját a Jóistenhez, az lehetővé tesz, hogy az Isten mélyebben meglátogassa őt, és mélyebben összekösse, közösségbe emelje saját magával. Ezt kívánom minden kedves Mária Rádió hallgatónak, hogy az imájukat a panaszzsoltárokkal is merjék személyesebbé, még őszintébbé tenni, és ezen keresztül valóban a Jóisten mélyebben kösse minden egyes imádkozó embert saját magához. Dicsértessége Jézus Krisztus!
Az Ismeretlen Zsoltárok című műsorunk hangzott el. Amely főtisztelendő dr. Horváth Endre atya műsora.